Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban.
Áldás, békesség.
Életutak.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Mi abban hiszünk, hogy szüntelenül magunkba kell néznünk és jobbítani azon, amit látunk. Most egy olyan házaspárral beszélgetünk, akik ebben a jobbító szándékban hisznek. Dr. Somodi Imrét a plusz pezsgő tablettákról ismerik a legtöbben. Ő alapította a Farmavitet, a Misszió Egészségközpontot és a Bújai Program egyik alapítója is. Feleségével Helgával 10 éve a Veresegyházi Református Egyházközség tagjai. Azt mondják el, hogyan lett az életük Isten követőjévé. Somodi Imrével és feleségével Takács Bolya beszélgetett.
Egyikünk se volt gyakorló hívő, tehát ilyen értelemben én abszolút ateistának tekintettem magamat hosszú ideig. És amikor megházasodtunk, akkor úgy döntöttünk, hogy egyházi esküvőt szeretnénk. Én másodszor házasodtam, és az első házasságom csak polgári esküvő volt pont emiatt, mert azt gondoltam, hogy ez elég. Csak úgy döntöttünk, hogy jó lenne ebbe az irányba valahogy nyitni, hogy megtanuljuk a hitet, ugye? Tehát volt egy ilyen elkötelezettség bennünk, ráfordítás kell, tanulni kell, és közeledni kell ehhez. Úgy gondoltam, hogy ahogy a gyerek elkezdi a keresztény hitet tanulni, úgy nyilvánvalóan mi is fogunk vele menni, és reméljük, hogy mi is közelbe kerülünk ennek az egésznek. És amikor ezt mondtam anyáméknak, akik Veresegyházon laktak, ők mondták, hogy hát most itt indul egy iskola állítólag a reformátusoknál, mert hogy ők is ugye katolikusok, és nem nagyon ismerték ezt. És akkor elmentünk oda, és akkor azonnal ugye ezt eldöntöttük, hogy ez egy fantasztikus lehetőség, ilyen nullából épülő közösségbe belekerülni, mivel mi nálunk ez nem volt eldöntve, hogy katolikus református, hogy ennek bármilyen nagy jelentősége lenne. Így döntöttünk, hogy akkor menjünk ebbe az irányba. Valóban nem csak a iskolát végzett a Levente, hanem mindketten járunk rendszeresen templomba, és mindketten konfirmáltunk először a Helga utána. Én hihetetlen szerencsésnek érzem magam, mert mai fejjel úgy gondolom, hogy vállalható számomra református egyház, és ezt nem ismertem eddig.
Édesanyám furcsája is a mai napig nem tudja feldolgozni, hogy mi is az, amit csinálunk, és valószínűleg még most is sokszor azt gondolja, hogy ez az iskola kedvéért van. Látjuk, hogy a mai társadalomban, főleg Magyarországon az értékrendet ezek az iskolák alapozzák meg a legjobban. Innen jutottunk oda, hogy akkor ennek valóban egy nagyon hosszú távú és egy nagyon szilárd döntésnek kell lennünk, és mindent meg kell tenni azért, hogy ebbe ne kerüljünk önmagunkkal és a családdal is meghasonlásra, és ez egy nagyon hosszú folyamat.
Maga az, hogy menjünk templomba, az elejétől fogva el volt döntve. Én inkább azt mondanám, hogy az egy hihetetlen váltás, amikor ez szervesül az embernek az életében. Ez viszont időt igényel. Tehát ez ugyanolyan szerintem, mint hogy az normálissá válik-e, hogy reggel olvasom a Bibliát. Ugye? Tehát ezek mind olyan szokások, amik ki kell, hogy alakuljanak. Tehát én például beleírtam a naptáramba minden hétre előre, hogy vasárnap istentisztelt, hogy ne tegyek oda más programot. Ugye? És addig, amíg az embernek ez nem íródik be fixen a agyába, addig ugye úgy reagál dolgokra, hogy régen reagált, hogy jó, vasárnap menjünk el valahova, ugye? És ez csak úgy lehetett kitörölni, hogy lefoglalja az ember azt az időszakot. Kell, nem tudom, fél év, egy év, amikor utána már az ember fejből tudja, hogy az nem jó, nekem ez van. És sokan vannak, akik arra hivatkoznak, hogy egyéb dolgom van, ugye, az nyilvánvalóan egy csapda, hogy ennél fontosabb dolgot nem lehet, tehát valójában erre kell a vasárnap délelőttöt, vagy a vasárnapot áldozni.
Az talán nehezebb anyaként, hogy megtalálja az ember azt az egészséges egyensúlyt, hogy megadjuk az Istennek, ami az Istené, és a család ebben ne sérüljön.
Azt mondta, hogy ateista volt. És ugye abban az időszakában volt olyan név, amikor díjkiosztóról díjkiosztóra járt, és mégis azt mondta, hogy valamiért a hit felé fordult.
A felületesség, a látszólagosság, az álságosság azok, amik úgy éreztem, hogy átitatják azt az életet, amiben akkor éltem. Tehát én egy szocialista nagyvállalatnál kezdtem dolgozni. Tehát én átéltem azt, hogy mi egy globális multinál dolgozni, átéltem mi az, hogy a tőzsdén el kell számolnod mindennel, átéltem mi az, ha a saját pénzedet költöd, átéltem mi az, hogyha a politika mindent áthat, és a pártbizottság dönti el, hogy merre menjen a cég. Bármelyiket is vesszük, valójában egyik se törődik azzal, hogy mi kéne az embernek. Tehát lehet pénzt keresni, lehet egy picit jobb terméket csinálni, mint a konkurensünk, de ez egy kíméletlen pénzhajhászás, ugye? És én nekem az volt a fix az ideám már 90-es évek végétől, hogy emberközpontú a emberiség. Ugye sajnos a mai napig úgy gondolja a többség, hogy ez pénzközpontú. Én nem tudtam jól érezni magam ebbe a közegbe, ahol a trükközés, a dolgokat hogy tudjuk egy kicsit másképp eladni, és akkor idézőjelben sikerült átvágnunk a fogyasztót is, de jó, mert sok pénzünk van. Én ezt valami annyira embertelnek tartom, hogy és sajnos ez az egész globális gazdaságot átítatja. Én ettől megcsömöllöttem, talán így lehet mondani. És azt láttam, hogy azok a nagy guruk, és azok, akiket követünk, mind ilyen talajtalan, valójában tartalom és megalapozottság nélküli beszélő emberek. Se a múltban nem volt jelentőség, hogyha most ilyen bibliai mérettel gondolkozom, se a jövőben semmi jelentőség nincs, hogy ezek az emberek mit találtak ki itt az elmúlt 10-20-50 év. És ez egy borzasztó nehéz dolog, amikor az ember ezzel szembe találja magát. Tehát amikor rájön, hogy csináltam valamit a gazdaságban, és azt gondoltam, hogy akkor miért ne lehetne csinálni valamit az egészségügyben, miért ne lehetne az oktatást megjavítani, miért nem lehet a közigazgatást, kultúrát. Eljutottunk oda nem véletlenül, mint egy szomjazónak a víz, valószínűleg ilyen volt nekem, megvan a keskeny út, amin kell menni, ez szerintem egy fantasztikus dolog.
Talán ki is szakadtunk ebből a magyarországi elit környezetből, mert összeegyeztethetetlen.
Nem egyszerre konfirmáltam.
Nem. Tehát amikor lementem másodikos lett, az a tanév volt az enyém. Valahogy az egész templomba lehetett érezni, hogy ott a Szentlélek.
Önmagában egy csodálatos dolog, bármennyire is furcsa hangzik, amikor az ember felesége az már várja a szerdát és rohan el magára a konfirmációra, mert te mögött az van, hogy nagyon jól érzi magát, hogy egy olyan ügyben vesz részt, egy olyan folyamatnak a részese, ami számára rendkívül fontos és pozitív példát adott. De szerintem az egész történet arról szól, hogy tudunk-e Jézushoz hasonlóvá válni, és olyan hihetetlen nagy a mozgástér. Szerintem egyáltalán nem helytelen, ha az ember azt mondja, hogy Úristen, mennyi távolság van még, amit be kell járjunk. Képes vagyok-e szeretni azokat az embereket, akik rosszat tesznek nekem, hogy tudom ezt egyáltalán kezelni. Mennyire tudom az életembe bevinni magát a Bibliát, Istent. Nyitott pályák vannak, amit be kellene és be lehet járni. Másik nagy kérdés, ez maga az egyház. A egyháznak, a gyülekezetnek nagyon komoly szerepe van az életünkben. És ott meg az ember azt látja, hogy mennyi minden nem úgy van szintén, mint ahogy kellene legyen. Tehát, hogy mennyi mindent lehetne jobban csinálni. Hajlamos az ember a gyülekezet, az ottani testvéreivel, az ottani irányító apparátussal, a presbitériummal, a lelkészekkel kritikusabb lenni, mint ahogy a saját családjába ezt teszi, ugye, és abban a pillanatban előállnak ezek a feszültségek, ugye, akkor jön az a kérdés, hogy most kimondom, vagy nem mondom ki. Jönnek a nagy öregek, akik azt mondják, nem kell idegeskedni, nem kell mindené szólni, így van, ez már 20 éve, kibírjuk. És akkor az emberben van ez a hallatlan feszültség, hogy most tényleg merre kellene menni, és helyese, hogyha megalkuszik az ember. Az iskolán keresztül látom, hogy az emberek mennyire elkótyavetyélik az életüket. Ma az országban az emberek meg vannak zavarodva, ugye, tehát nem tudják, hogy a különböző kifejezések mögött mi kéne, hogy legyen a valóság. Most van egy református iskola, attól fél mindenki, hogy nem lehet szólni annak a családnak, ahol nem járnak a szülők templomba, sőt, a gyerekük is azt mondja, hogy tök hülyeség ez a Biblia, meg nem tudom, ő csak azért jár ide, mert hogy jobb ez az iskola, mint a másik, és kénytelen ezt elvisel. Tehát az ma nem a demokrácia kérdése, hogy valaki behozza ide a gyerekét, fölvesszük, és utána ő büszke arra, hogy nem akarja betartani a református értékrendet. Ilyen nincs, ugye? Tehát akinek ez nem tetszik, az menjen ki a kapun. És ehhez ilyen kőkeményen ragaszkodik. Kellene, ugye? Látjuk azokat a szülőket, akik a vasárnap iskolára bedobják a gyereket a kapun. Jó, van mennyire, mert ezt beletartozik, de aztán utána nem elég, hogy már elszúrják a vasárnap délelőttömet is. Tehát azt kell mondani, hogy ez a 8 év arról szól, hogy mindenki erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy minimum megismerje az értékrendünket. Tehát ő mondhatja azt, hogy még nem tartok ott, mint ti. Mondhatja azt, hogy nekem ez nehezebb. Mondhatja azt, hogy kevesebb időm van rá esetleg. De hogyha ő benne a jó indulat sincs meg, akkor szerintem ez tévedés.
Tehát a keresztényi türelem az talán még nem az erősségünk, és ez az egyik terület, ahol fejlődnünk kell, hogy hagyjuk a dolgokat a természetes fejlődésükben.
Én azt látom a üzleti életben szerzett tapasztalatomban, de ugyanúgy mondjuk a Bolyai Műhelynél, ami egy tehetséggondozó alapítványban, ahol több évig dolgoztam. Ahogy mondani szokták, egy csapatnak, egy munkának össze kell állnia. És amikor összeáll valami, egy futballcsapat is, Barcelona most ugye az verhetetlenné válik, és az ember nézi, és hihetetlen módon irigyli, hogy minden a helyén van. Én a farmavitet, amikor csináltam az elején, én ezt átéltem, és én szerintem a világ egyik legcsodálatosabb dolga, amikor az ember átéli, hogy csapatban egyszerűen elsuhan a dolgok mellett, Istenre, a Bibliára, a református tudásunkra alapozva, azt kell mondani, hogy gyerünk előre, talán soha nem volt akkora szükség ebbe az országba ilyen hittel, valóban hittel telített közösségekre, amelyek vonzák az embereket magukhoz, és segítenek ebbe a sok esetben kilátástalannak hitt életünkbe értelmet találni. Ezek a gyerekek 2050 körül lesznek majd valakik. Tehát a legnagyobb felelősségünk az, hogy ezeknek a gyerekeknek hitet adjunk a jövőbe. Hogy fognak ezek a gyerekek kiállni a jó mellett? Hogy fogja merni ő azt mondani, hogy ne bántsd a szerencsétlent, ne lopjál, ne kábítószer, stb. Stb. Hát ehhez valami borzasztó erős hátteret kell biztosítanunk, és úgy tűnik, hogy ne adj Isten, a kisebbségbe lesznek a jóra való gyerekek vagy fiatalok. Tetszik a gyülekezetnek a működési módja, azra nem az a válasz jó, hogy elmegy a következőbe, ugye, mert akkor mehetnénk erdőket, és nem tudom hova, hanem az a válasz erre, hogy has oda, hogy legyen olyan, ami a jó gyülekezet, mondjuk Pálnak a levelei erről szólnak. Igenis ki kell mondani, igenis végig kell gondolni, igenis hatni kell. Egyértelmű üzeneteket kell megfogalmazni. A lelkésznek a lelki dolgokkal kell súlyponttal foglalkozni, és ki kell rántani ebből, hogy a pénztől kezdve a személyzeti kérdéseken csukjuk be este a kaput című dolgokig minden elő foglalkozik, és ezzel agyon terheli magát, és emiatt nem tud a lelki ügyekkel foglalkozni, ugye? És itt kezdődik, hogyha mindent ilyen csúnya szóval haveri alapon kezelünk, és hol megy, hol nem, akkor az egész bizalmatlanná válik. De nekem odahozhatunk 800 gyereket, vagy szülőt ugye a iskola miatt, rákényszeríthetünk, és nézik az órájukat, mint régen a pártbizottság ülésen, hogy menjünk már haza, az egy dráma lesz, ugye? Tehát nem szabad összekevernünk. A lelkésznek nem az a kérdés, hányan voltak ott a prédikáció, hanem hányra tudott hatni, és ő neki mennie kéne a 25. után, küzdjünk értük. Mi azért vagyunk református gyülekezet, mert azt mondjuk, hogy demokratikusabb a rendszerünk, rugalmasabbak vagyunk, tudunk egymással beszélni, közösen akarjuk megoldani a dolgainkat, akkor tegyük meg.
Vállalna presbiteri feladatot?
Hát ezt a feleségemtől kérdezem, azt hiszem erre most egyrészt alkalmatlan vagyok. De ezt hogy látod?
Mi erről sokat beszéltünk az elmúlt időben barátainkkal is közösen. Idősebb, tapasztaltabb hívő emberek közül kell választani a presbitériumot. Tehát én nem értek egyet azzal, hogy frissen megtért emberek, vagy akik 2-3 éve járnak ezen az úton, ők alkossák a vezetőségét, a világi vezetőségét az egyházközségnek, és ilyenkor nyugodtan mondhatjuk, hogy hát a következő 6 év múlva esetleg újra el lehet ezen gondolkodni.
Az itthoni feladatokat, az itthoni dolgokat kivállalja jobban?
Valószínűleg sokan nem gondolnánk, de a férjem biztos, hogy 50%-ban ellátja azokat a dolgokat, amik itthoniak, sőt...
Két lánynak a haját minden nap majdnem ilyen fésülöm reggel, és nekem ez fizikai küzdelem volt önmagammal, hogy ehhez hozzászoktassam magamat, mert azt gondoltam, hogy azért van az anyja, meg különböző betűn az ágyba, tehát én nekem olvasnom kell, vagy pihennem kell, magammal kell foglalkoznom, vagy az ügyeimmel. Hosszú ideig éltem úgy, hogy csúnya szóval, hogy én egy fontos ember vagyok, ugye, és én a vagyonomat, a pozíciómat úgy gondoltam, hogy megfelelő módon tudom tovább fejleszteni, ha ehhez megadják a lehetőséget. Ugye ezért nekem nem baj, a sofőröm van, nem baj, hogyha 2-3 titkárnőm van, nem baj, ha tanácsadóim van. Ha ez kell ahhoz, hogy én értéket teremtsek, akkor ez kell hozzám. És sokáig én ezt elfogadtam és elhittem, hogy ez így van, és hát ahol bebukott ez a dolog, az az, hogy be ugye belefért nekem az is abba az életemben, hogy nyilvánvalóan a családomra sincs időm, mert hát nekem állandóan dolgoznom kell, és én erre büszke voltam, hogy voltak évek, amikor szenteste kivételével minden nap dolgoztam. És akkor egyszer csak rájöttem, ugye, hogy hát nem biztos, hogy ez a jó. És ez a váltás, amiről beszéltem, ez azt jelenti, hogy az élet az egy komplexebb dolog, mint hogy én most üzletember vagyok. És igenis fontos, hogy hogy együtt visszük a gyerekeket óvodában, és megint csak a régi racionális énem azt mondta, hogy hogy lehettek ilyen buták, hogy ketten ültök az autóba és mentek az óvodába. Szerintem alig vannak olyanok, akik két szülő megy a gyerekkel az óvodába, de hát én végül is velük akarok lenni. Nem azért vagyok ott, mert nincs más tennivalóm, hanem mert ez fontosabb, mint hogy a irodába üljek, ugye? És az ember ezeken túllép, akkor nem az van, hogy hú, de jó, be tudjuk osztani, és pont úgy beosztjuk az életünket, hogy sose találkozunk. Ugye ez a tipikus dolog így a üzleti világban, hogy hát a feleség az ott fut, a férj ott fut, és hát néha összetalálkozunk, de jó, hogy akkor megismerjük egymást. És mi meg azt mondjuk, hogy hát nem arról szól történet, hogy minél több időt akarunk együtt tölteni? Van egy ilyen folyamatos konfliktus közöttünk, hogy a korábban szerzett javaimnak a elköltése, elherdálása, továbbfejlesztése, növelése között melyik úton kell járnunk, ugye? Tehát a hívő léttel kapcsolatban egy nagyon izgalmas és nehéz kérdés, igaz? Tehát a településen csinálunk egy jótékonysági dolgot, és akkor 150 ezer forintot össze tudnak az emberek hozni, akkor meg vannak elégedve. Most mi sokszor 150 ezer forinttal segítjük a települést, vagy az egyházat is. És ebben megtalálni azt a szerepet, ami nem ráerőszakoltság, nem azt érzékeltető többieknek, hogy ennek annyi van, hanem kérdés, hogy hogy tudunk mi betagozódni ugye abba a közösségbe, ahova tartozunk. Egy világból kikerültem, és egy másik világba bekerültem. És ezt a másik világot fel kell építenem, és én most képviselő vagyok Vácegresen a testületben, és egy hihetetlen küzdelem ezekkel nagyon-nagyon nehéz emberekkel, hogy előrelépjünk, és akkor nap mint nap ezen kiborulok, hogy miért nem lehet ezt megérteni. Egy idő után rájön az ember, hogy hát azért, mert itteni lakosok, ugye, és ez a falu, ez itt tart, és ebből a helyzetből kell kimásznunk, és én hiába vagyok, ugye azt szokták mondani, hogy a vezető az, akit követnek, ugye, tehát a leadership, az arról szól angolul, hogy követnek. Na most én hiába vagyok vezető, és valahol csalingázok, és senki nem lát engem, annak semmi értelme, igaz? Tehát én csak olyan gyorsasággal tudok bárkit is vezetni, amilyen gyorsasággal ők tudnak engem követni. Tehát akár a faluba, akár az iskolába, akár a gyülekezetbe, akár a üzleti életben, amivel most kevesebben foglalkozom. Ugye nekem most ez a legnagyobb tanulság, hogy nem arról az, hogy én kitalálom, hogy milyen gyorsan tudok menni, és keresek magamnak egy olyan intézményt, céget, környezetet, csapatot, ahol ezt elviselik, hanem azt mondom, hogy olyan gyorsan kell futnom, hogy tudjanak követni, és ez egy egészen más hozzáállás, ez teljes mértékben, hogy ez azt jelenti, hogy elnézést, de adott esetben nekem kell lebutítanom magamat, és én nem hiszem, hogy ez bármivel is kisebb kihívás lenne, mint multinacionális vállalatnál dolgozni, és nem hiszem, hogy bármivel kevesebb lenne. Nem ezen múlik ez a társadalom, nem ez a legnagyobb bajunk, hogy nem tudunk szót érteni azokkal az egyszerű emberekkel, akikből akarunk társadalmat építeni.
Ha még mindig ateista lenne, másképp viselkedne ezekkel az emberekkel?
Persze. Tehát teljesen egyértelmű, hogy először is ott hagynám őket, ugye? Tehát én nekem az életem, az tele volt ilyen élményem, hogy hát ha alkalmatlanok vagytok arra, hogy kövessetek, akkor felejtsük el egymást, ugye? Tehát én egy csomó mindent így csináltam a múltban, hisz erről szól a történet, igaz? Én építem az én karrieremet a mai normális világból, úgy mondjam, amit most normálisnak tartanak a tévében mondjuk. Hogy tud valaki sikeres lenni? Adott esetben embereken átmászva, legázolva őket.
Férjemet vissza kellett hozni a való világba, tehát egy anyagi jólétben az ember nagyon el tud szakadni a valóságtól. Egyfajta szűkebb környezetben forog, más típusú emberekkel, nem tudja, hogy milyen az élet valójában. Ugyanakkor, mivel kiköltöztünk vidékre, és itt választottunk óvodát, aztán iskolát, nem élhetünk úgy, mint egy burokban. Ez az egész úgy kezdődött, hogy szerveztünk ide a házunkba egy bulit, amire először alig mertek eljönni a szülőtársak tulajdonképpen, tehát tudom így utólag, hogy egy mentorról a beszélgetés, hogy a Somodéékhoz, és akkor mit és hogy. Ott ezt át tudtuk szakítani, ezt a falat. Megértették ők is, hogy hát mi is emberek vagyunk, és nem kell velünk máshogy beszélni, nem kell velünk máshogy viselkedni. És amit nehéz volt például megértetni, tényleg itt az anyagiakkal kapcsolatban a férjemnél, hogy ha mondjuk szüksége van az alapítványnak, az iskolának pénzre, mondjuk 500 000 forint, akkor nem az a megoldás, hogy átutalom az 500 000 forintot. Lehet, hogy ez a legkönnyebb megoldás, de és sokkal keservesebb, amit mi csinálunk, ugyanakkor sokkal örömtelibb, hogy vásárolunk alapanyagokat, leülünk a szülőkkel, kifestjük a tányérkákat, eltöltünk vele több estét, utána kimegyünk a szombati piacon, és ott adományt gyűjtünk, és valóban ugyanaz az 500 000 forint lesz a végén, de teljesen más, mert élményt adtunk, mert közösség van mögötte, és mi is részesei vagyunk ennek, és nem egy félperces mozzanat, amíg az interneten átutalja az ember ezt a pénzt. Tehát én azt gondolom, hogy ez sokkal fontosabb, és ebbe kell segítenünk, és ez nem utalásokról kell, hogy szóljon, hanem arról, hogy beépülünk, és próbálunk a többi embernek is példát mutatni. Hát, hogy a Somodinak a felesége kimegy 6-kor a piacra, és nem derogál neki a kis csengettyűket árulni karácsony előtt, akkor azt gondolom, hogy ezt más is megteheti.
Ön mindig ilyen nyugodt, kiegyensúlyozott ember volt?
Nem. Én most se, tehát én égtem, ugye, ami az egészségemet részben biztos ez emésztette fel. Ezt mindenkinek a figyelmébe ajánlom. Én 10 éve tanulom, hogy másfajta ember legyek. És akkor azt mondhatjuk, hogy ebben volt egy olyan időszak, amikor önmagam próbáltam ezt megoldani, rendesen sikertelenül, ugye, és akkor volt egy olyan idő, amikor a hittel, a Bibliával, Istennel, a feleségemmel, stb. És most úgy érzem, hogy jó úton vagyok, tehát nem oldottam meg, de önmagamon látom, bizonyítékaim vannak rá, hogy dolgokat jobban tudok kezelni, le tudok mondani dolgokról, túl tudom tenni magamat ügyeken, veszteni tudok, például soha nem tudtam korábban veszíteni. A feleségem ellentétben én nem tudom azt mondani, hogy én hitre jutottam. Azt gondolom, hogy ennek a küzdelemnek a második felében tartok. Én nekem erre kell fókuszálnom, ha nem erre fókuszálok, akkor lehet, hogy sose fog hitre jutni. És ez nem azon múlik, hogy hány oldal Bibliát olvasok, hanem azon múlik, hogy mennyire tudom az életemet, a gondolkodásomat kialakítani, átalakítani. És akkor hiszem, hogy egy olyan újfajta emberré válok, aki remélhetőleg ugyanolyan hatásos tud lenni, mint korábban abban, mi voltomban voltam, csak egészen másképp.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnes vagyok, a mai adás szerkesztője. Az ember sokszor nem gondol bele abba, mennyi mindent kapott elődeitől. Küzdünk a rossz példákkal, de a mögöttünk álló jó példáknak ritkán vagyunk igazán hálásak. Dr. Szűcs Ferenc könyvben állított emléket volt Őrszent Miklósi ma őrbottyáni lelkipásztorának, Nehézi Károlynak. Árvaházakat alapított, missziót vezetett, egy hihetetlen kisugárzású ember volt. Szűcs Ferenc, a Mint a tyúk a kis csirkéjét című könyvről mesél.
Marcell házán 1928 virágvasárnapja előtti vasárnapon, ez volt az ige, hogy hol van a zsidó király, aki megszületett, Nehézi Károly föltette a kérdést, hogy vajon ma hol van és hol lehet őt megtalálni. A válasz az volt, hogy Jézus itt van az ő kicsinyeiben. Ennek a felfedezésnek a nyomán indult el két Marcell házi szegény árva gyereknek a befogadásával az árvaházi mozgalom, aztán ez gyorsan növekedett, a parókia egyik szobája volt az árvaház, aztán hamarosan 8, majd később 20 árva lett, és akkor vették meg a Kiskoszmáji árvaházat, grófi kastély volt, és éppen akkor eladó volt. Az egész a bibliai csodáknak a sorozatát idézi fel bennünk. Nagyon sok minden nem a gazdasági tervezésre, vagy nem a gazdasági megalapozottságra épült, hanem a hitre. Főként Müller György angliai árvaházi mintája volt az ő mintájuk is. Hitben el kell kezdeni valamit, Istentől kell várni a megoldást, megoldásokat, és csodálatos módon ezek a megoldások meg is jelentek az árvaház életében. Első árva, itt Pécsi Jancsinak hívtak, amikor már úgy kicsinek bizonyult az árvaház, akkor egy emeletes házért imádkozott Istenhez, hát mindenki megmosolyogta akkor, mert nem volt éppen olyan anyagi helyzetben az árvaház, hogy emeletes házra gondolhattak volna, sőt mondta, hogy még gyümölcsfák is legyenek benne, meg udvar, de hát az Úristen ezt nagyon komolyan gondolta, és tényleg megáldotta azzal, hogy egy emeletes házba költözött át az árvaház, amely nem csak árvaház volt, hanem egy konferenciai központ is. Ott gyűltek össze a lányok, a fiúk, a férfiak és a nők, vagy sokszor volt ilyen vegyes konferencia is. Építettek egy barakkot, különösen nyáron ez alkalmas volt arra, hogy ott bennlakás is legyen. 300-400 fős konferenciák jöttek létre.
Katolikusok ezt lelki gyakorlatnak hívják. Így tehát van. Ez ilyen lelki épülés szolgáló hétvége vagy hét.
Igen, tehát ez arról szólt, hogy kisebb csoportokban, de együtt is beszélgettek a Szentírásról, azt próbálták megérteni, hogy az ő mindennapi életük számára mit jelent ez. Ez Bétel Egyesületként működött, de itt tulajdonképpen az egyesület csak azért kellett, hogy valakinek a nevére bejegyezzék az árvaházat. Diakonisszákat képeztek és szenteltek föl. 11 diakonisszáról tudunk, akiknek részben az árvaházi munka volt, a gyermekek közötti munka volt a feladata. Részben azonban a környék gyülekezeteit járták és szervezték a bibliaköröket. Na most ez a munka a II. Világháború után egyik napról a másikra megszűnt. Az áttelepülés folytán úgy gondolták, hogy talán még itt folytatódhat, és mindenki abban reménykedett, hogy az úgynevezett falumissziót a nehéziféle csoport fogja majd itt folytatni. Hát erre természetesen nem sok esély volt már 47 után, ugye a Rákosi rendszer ezeket sorra leépítette, de a diakonisszák nagy része gyülekezeti munkába került. Nehézi Károly le tudta fordítani a falusi emberek nyelvére az ébredést. Nagyon hétköznapi módon, nagyon hétköznapi fogalmakkal dolgoztak, és igyekeztek elkerülni, hogy ez ilyen vallásos, valami fölfújt szöveg legyen csupán, hanem mindig igyekeztek azt úgy az életre fordítani, hogy az megfogható is legyen.
Tehát, gondolom, hogy maga az árvaház ebben segített.
Az árvaház kétségtelen segített, mert nagyon hétköznapi dolgokról volt szó.
Mesélték a törbottyámban, milyen történetek
maradtak meg bennünk? Az izgalmas történetek ugye a külmisszióról maradtak meg bennünk, mert Nehézi Károly Molnár Máriával is szoros kapcsolatban volt. A Csehszlovák köztársaságból könnyebb volt a Mánuszi missziót is támogatni, mint Magyarországról.
Miért volt könnyebb?
Nyilván azért, mert az a Kisantant ország volt, nyilván az angolszász országok felé ez sokkal könnyebb kapcsolatot jelentett. Molnár Mária 1935-ös magyarországi látogatása során elment Felvidékre is, és nagyon sok történet maradt fönn látogatásáról is, és onnan vitte Pitilura azt a harangot, amit Nehézi Károlyéknál Kisújfalon szentelték föl. És nagyon érdekes dolog, ugye, hogy a harang szava Pitiluna mai napig magyarul hangzik, ugye így nevezik, nem is ismerik más néven. Sajnos ezt a harangot aztán a japánok elvitték, ez már csak emlék, de most éppen ennek a könyvnek a bevételét egy ilyen kezdő alapra szeretnénk szánni, hogy a pitilui harangra menjen, ami Molnár Mária emlékét és Nehézi Károly emlékét egyaránt megörökíteni, és ami távoli testvéreink számára közel hozná.
Na de akkor ezt úgy kell képzelni, van egy ember, meg van egy csapat, tehát az árvaház, meglátják azt, hogy Krisztus így van jelen, másfelől az evangélium iránt nagyon érzékenyek.
Igen. Három lábon állt ez a mozgalom, a belmisszió, a külmisszió és a diakónia. Egyiket se tudták a másik nélkül elképzelni. És a Bétel név, mint később ők rádöbbentek, mert amikor elnevezték magukat Bételnek, akkor nem tudták még, hogy Németországban Bodelschwing létesítése következtében működik egy ma már szinte várossá nőtt nagy intézményrendszer. Ki akarták ezt bővíteni, a diakonissza munkát iskolákkal, kórházzal. Mézes Zsigmond például a többek által ismert szülész nőgyógyász, aki a Betesda főorvosa lett, azzal a szándékkal ment az egyetemre, hogy majd ennek a kórháznak az orvosa lesz. Na most ezt a háborús viszonyok természetesen áthúzták, de már Nagysallóban ki volt jelölve az a négy holdas terület, ahol a Bétel kórház létrejött volna. Ez a csodálatos álom volt az egyik titka ennek a mozgalomnak, hogy mertek nagyot álmodni, és merték azt komolyan venni, hogy amit az Úristen akar, azt meg is cselekszik. Nehézi Károly nem a külsőségekre tette igazán a hangsúlyt, hanem a lényegi változásokra. Amikor én fiatal fiúként, és ott néhányan az ifjúságnak a radikalizmusával próbáltuk volna a népegyházi hagyományokból kigyomlálni azokat, amelyek hát szerintünk, és hát ma is úgy látom, hogy nem voltak túlságosan evangéliumi jellegűek, temetési énekek például, akkor ő soha nem engedette ezt hozzányúlni, sőt, amikor egyszer szóvá tettük neki, hogy nem kellene ilyen énekeket énekelnünk, akkor ő a következő hasonlatot mondta, egyébként nagyon találóak voltak mindig a hasonlatai, csak a disznó találja meg rögtön a pocsolyát, a galamba fa tetejére száll. Ezzel arra tanított bennünket, hogy az igényességet magunkkal szembe kell először alkalmazni, és hát nem mindjárt azt találjuk meg, amiben lehet dagonyázni ugye a negatívumok, hanem mi legyünk igényesek, és szálljunk a fa tetejére, és ebben ő valóban inspirált is, és nagyszerű pedagógus volt. És hát én személy szerint is nagyon hálás vagyok azért, hogy gyerekkoromtól kezdve például az Őrszent Miklósi anyakönyvek vezetését én rám bízta 5. osztályos koromban, ami igen nagy merészségnek tűnik, a mai napig is csodálom, de nem felelőtlenül tette ezt, mert gyakoroltatta a szépírást, és azt, hogy itt nem lehet hibázni. De másokra mást bízott, a kántorságot, a gyülekezeti munkának minden területét a legnehezebb 50-es években ezért maradt meg, és virágzott az Őrszent Miklósi gyülekezet is, mert nagyon sok munkatárs volt, és mindenki a magáénak érezte az egyházi életet, és bármennyire hihetetlen is, a magyarországi ébredésnek egyik utóhatásaként az 50-es évek végéig majdnem 100%-os volt a hittan beiratás és a konfirmációt. Igazában a falu rombolás a 60-as évekbe következett be. Én emlékszem olyan óévestékre, meg újév napi istentiszteletekre, amikor a templomban nem volt elég ülőhely, és a felvidékről, az árvaházból átmentett összecsukható székek szolgáltak pótülőhelyül.
És aztán megvált. Át kellett jönni, vagy saját akaratokból jöttek?
Hát tulajdonképpen át kellett jönni, mert nagyon sokakat ott be is börtönöztek. 1939-ben megvették a Kisújfalu melletti aradpusztai gazdaságot, amit szlovák és csehmorva telepeseknek a gazdasága volt korábban, úgy szerepelt, mint a Csehszlovák köztársaságnak a földbirtok politikája, de mindenki tudta, hogy ez egy etnikai jellegű hát betelepítés volt. Most nyilvánvaló akkor a magyar kormány őket kiszorította onnan, és jutányos áron így vette meg az árvaház ezt a területet, de később a fordulat után ugye ezt úgy értelmezték, hogy ők egy ilyen fasiszta mozgalom a képviselői voltak, neki mindenképpen el kellett hagyni az országot, és akkor jött Zsindejné ajánlata, hogy azt a kastélyt, ami már akkor csak félig meddig működött özvegypapnék és árvák otthonaként. Na most közben az történt, hogy Őrszent Miklóson megüresedett a lelkészi állás, a helyben lakó lelkipásztor Herceg László szovjet fogságba esett, és ott meg is halt. Akkor a gyülekezet Nehézi Károlyt választotta meg lelkipásztornak, aki akkor már tudta, hogy ez a falumissziós munka nem sokáig fog folytatódni, mert a szalámi politika szerint lassan-lassan mindent háttérbe szorítottak. Az igaz, hogy még volt mit szeletelni a Rákosi rendszernek az ébredés hatásaiból, mert hiszen még 50-ben, 51-ben is voltak olyan konferenciák, ahol 3-400-an ültek ott a tópartján a környékbeliek. Az ő erőssége éppen az volt, hogy tudott dolgoztatni, és például érdekes, hogy már az egész országba bevezették azt a liturgiát, hogy a lelkipásztor úgymond vezeti az istentiszteletet a szószékről. Ő ezt nem engedte, semmiféle ilyen konferálást nem engedett a liturgiában, mert mindenki tudta, hogy mit kell csinálni. Nem kellett semmit bemondani. Mindenki tudta, hogy mikor kell a fennálló éneket elkezdeni, mikor kell leülni, mikor állunk fel, és így tovább.
Ez ő ragaszkodott leginkább.
Voltak úgynevezett vallásos estélyek, csütörtök esténként. Az ifjúság tagjai, vagy mások is különböző előadásokat tartottak, vagy olvastak fel a gyülekezetnek, tehát egy bizonyos értelemben egy ilyen kulturális tevékenység is folyt. És ez mindez az 50-es években.
De ezek szerint őt békén hagyták.
Hát ennek talán írtam is a könyvbe, az egyik magyarázata az volt, hogy azok a székek, amiket ő elhozott az árvaházból, azok nagyon sokáig a falu gyűléseken és mindenféle rendezvényeken is ülőhelyül szolgáltak. Ilyenkor rendre megjelent a falu fuvarosa, elvitték ezeket a székeket, sőt, még arról is tudok, hogy néha figyelmeztették is őt, hogy most éppen jön valami faluba, és most a házi istentiszteteket állítsák le egy időre. De persze olyan is volt, azért arra is emlékszem, hogy egy szilveszter este megjelent a rendőrség, és az oszlatott fel bennünket, a parókia egyik szobájába gyűlt össze az ifjúság. Aztán a következő évben már nem voltunk együtt, de akkor egy házi feladatot adott az ifjúság tagjainak, mondta, hogy keressük meg a Bibliába ezeket meg ezeket az igéket, és hát közöttük volt olyan is, ami ilyen jó bibliásan hangzott, de nem volt benne a Bibliába, és mi akkor ugye végigolvastuk a példabeszédek könyvét, prédikátor könyvét, stb., és hát reggelre kénytelenek voltunk megállapítani, hogy nem találtuk meg. De ezzel ő nagyszerűen, hogy így mondjam, behúzott bennünket a csőbe. Nem válaszolt egyszerűen soha a kérdéseimre, pedig rengeteg volt. Még az idegen szavakat sem mondta meg, hanem mindig oda küldött a lexikonhoz, az idegen szavak szótárához, a latin szótárhoz. Tehát azt mondhatom, hogy én falusi gyermekként, akinek a családjában ugye nem volt könyvtár, én mégis úgy nőhettem föl, hogy ismertem a szótároknak, lexikonoknak, könyveknek a használatát. Az érdeklődésem az csillapíthatatlan volt, hogy így mondjam, teológiai kérdésekbe. Rengeteg dologgal mentem oda hozzá, és ő abban volt igazán fogadó partner, hogy bármikor mehettem, és bármikor beengedett a könyvei közé. De nem válaszolt, nem mondta, hogy mit keressek, csak amikor már nagyon szükséges volt, akkor mondta, hogy egy kicsit balra ott van fölül valami. De aztán így nagyon hamar megismertem a Cegrédi Hamar Kállai bibliai lexikont, gyönyörű bőrkötésben, a Pallas nagy lexikont. Úgy érzem, hogy adósság volt az én részemről, hogy ezt az életrajzot megírhattam.
Az a címe, hogy mint tyúk a kis csirkét. Miért az a cím?
Egy karcagi konferenciáról származik, amikor már mindenki túllépte nagyon az időt a missziói konferenciát, a püspökök és előadók, és utolsó előadó lett volna Nehézi Károly, akinek a falu misszióról kellett volna szólni, és hát aki elnökölt, azt mondta, hogy tartsuk be a fél órát. És akkor Nehézi Károly kiment, és letette a kis pocakos zsebóráját, és azt mondta, hogy csak 5 percet kér. Mondták neki, hogy nem nyugodtan beszélt fél órát, mondta, hogy csak 5 percet kér. És akkor felolvasta a Máté evangéliumából ezt az igét, hogy hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, mint tyúk a kis csirkéit. Kérem, a falu misszió olyan, mint amikor a kotlós tyúk kotyog, és összegyűjti a kis csirkéit. Köszönöm a figyelmet, mondta, és ezzel befejezte. Hát nagy pofon volt Lindeiné szerint ez a konferencián, de azt gondolom, hogy nagyon kifejezte azt, ahogyan ő gondolkodott a misszióról. Én is hallottam tőle, de a konferenciákon is, ez a puha meleg fészek. Ezt meg Karácsony Sándor írja meg, hogy őtőle is megkérdezték Felvidéken a kiskoszmáiak, hogy van-e puha meleg fészked. Mert ez a gyülekezet, ez az egyház, ahol az ember lelkileg otthon van, és ez tulajdonképpen jól kifejezi, ez a két kép, ez a két hasonlat jól kifejezi, hogy Nehézi Károly számára ezt jelentette az egyház, ahol otthon érzi magát az ember, elszakított felvidéki gyülekezetek számára is. Az egyház volt az a lelki, szellemi, kulturális otthon, ami azoknak az embereknek a megtartó erőt jelentette. Thank you.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.